Erdő Péter bíboros, primás Esztergom budapesti érsek az Inforádió arénájának vendége, az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma címmel adott ki egy kötetet a pápai tanácshoz. Egy vastag, apró betűkkel szedett kézikönyv, afféle használati útmutató az élethez. Bonyolult szöveg, beleolvasva látszik. Kinek szánják?
Amikor ezt az igazságosság és béke pápai tanácsa kiadta, az volt a célja, ezt a feladatot kapta még II. János Pál pápától, hogy az utóbbi 100 év pápai megnyilatkozásaiból készítsen egy szerves szintézist, hiszen 13. Leó pápa óta társadalmi igazságosságról, a munkások béréről, a bérmunkaviszonyról, tőkéről, aztán későbbiekben háború és béke témájáról, vagy akár a olyan kérdésekről, mint az adósságcsapda, a nemzetközi eladósodás, később a természetvédelem, a család, a társadalmi intézmények kérdéséről számos dokumentum jelent meg. Most ezeket egyetlen szerves egységbe fogja össze ez a kötet, vagyis nem szöveggyűjtemény. Ilyen szöveggyűjtemény létezik magyarul is, néhány évvel ezelőtt kiadtunk egyet, hanem szerves, logikus egységbe szerkeszti össze ezt a tanítást, egy-két új elemmel is gazdagítva. Mi a célja? Az a célja, hogy a multiplikátoroknak adjon a kezébe vezérfonalat. Tehát nem hiszem, hogy mindenki végig fogja olvasni ezt a könyvet, ez a legszélesebb közönség, de hogy legalább a papok, az olyan világi emberek, akik a közélettel komolyan foglalkoznak, esetleg saját magukat keresztény értelmezik, vagy szándékoznak arra, hogy figyelembe vegyék azt is, hogy az egyház, a kereszténység ezen a területen milyen állásfoglalásokat tesz. Tehát ezek számára, az emberek számára, vagy ahogyan fogalmaz maga az előszó is, minden jó akaratú ember számára szívesen elő ezeket. Most milyen fajta tanítások ezek? Tehát először is nem konkrét cselekvésre adott konkrét útmutatások, nem azt mondja ki, hogy Nagy Jánosnak ezen a munkahelyen, ezen a napon, ebben a konkrét döntésben át vagy bét kell lépnie, hanem elveket ad. Minden erkölcsi tanítás általános elveket ad, minden normatív szisztéma elveket ad, és a normatív szisztéma általánossága meg az eset egyedisége között mindig feszültség van. A jogvilágában ezt látjuk a bíró esetében, akinek a kettőt össze kell kapcsolnia, neki kell alkalmazni a szabályt az egyedi esetre. Na most a nyugati kultúrkörben először a jogvilágában alakult ki annak a kultúrája, a technikája, a módszere, hogy hogyan kell egy általános szabályt egyedi esetre alkalmazni. Később, a középkor végén, a trentói zsinat után lassanként elszakadt a katolikus erkölcstan és az egyházi jog. Tehát csak akkor válik külön. De még akkor is a jogi technikákból nagyon sok minden él tovább az erkölcsi tanítás területén. Na ezt csak azért bocsátottam előre, hogy érzékeljük azt, hogy nem kézi vezérlésű útmutató ez, hanem általános elveknek, értékeknek a bemutatása, és a II. Vatikáni zsinat nagyon szépen mondja a Lumen Gentium-ben, hogy a világi hívőnek autonómiája van az evilági dolgok területén, hogy az evangélium szerint alakítsa maga körül a világot, és föl is sorol területeket, azt mondja, hogy a tudomány, a művész, a politika, a gazdaság. Tehát olyan területek, ahol az ember megijed attól, hogy milyen feladatot tűz ki a zsinat, ezeket kellene nekünk az evangélium szerint alakítani. Hát hogy férünk hozzá? És azt hiszem, hogy ebben áll a világi hívőnek az autonómiája, hogy egyrészt meg kell ismernie a keresztény üzenetnek a nagy elveit, és azokhoz hűségben, de a saját szakmai ismeretei, tapasztalatai szerint kell az életében meghozni a konkrét döntéseket. Tehát ehhez nyújt segítséget. No, de nem elég nekünk a 10 parancsolat, vagy nem elég a kis katekizmus, hanem az élet annyi új helyzetet produkál, annyi minden fejlődés található a gazdaságban, a biológiában, a különböző természettudományokban. Ezekre reagálni kell, hogy az általános erkölcsi elveinket közelebb hozzuk az élethöz. Nem a gyakorlati cselekvés konkrét pontjáig, odáig nem tudjuk elvinni, de mégis közelebb. Tehát ez egy örök feladat, hogy újra és újra fogalmazzuk, újra és újra gazdagítsuk az újuló emberi ismeretekkel azt az erkölcsi elvrendszert, ami a kereszténységnek a sajátja. Úgy gondoljuk továbbá, hogy nem csak a Bibliából, nem csak a kinyilatkoztatásból származnak ezek az elvek, hanem nagyon nagy részben a teremtő akaratából, tehát hogy ebből a világból józan ésszel nagyon sok minden fölismerhető. Mondhatjuk így is, hogy a természetes erkölcs. És ezt hitünk szerint a kinyilatkoztatás fényében talán tisztábban, teljesebben ismerjük fel. Éppen ezért bízunk abban, hogy nagyon sok minden olyan van ebben a kötetben, amit minden jó szándékú ember a magáénak ismerhet, mert körülnézve a világból azt láthatja, hogy igen, nagyjából ez a helyes irány. Szóval azt gondoljuk, hogy az ember rendelkezik olyan adottságokkal, amelyek képessé teszik, hogy eligazodjon a saját világában, és ha tisztességgel, sokszor akár úgy is, hogy lemondva a saját érdekünkről, próbáljuk ezeket követni, akkor lehet egy társadalomban fontos dolgokban konszenzust is elérni. Tehát ebben mi vallási jogból is reménykedünk.
Konszenzust? Olyan kérdésekben is, amikor a hit szerint egy igazság van abban a kérdésben? Miféle konszenzus lehet elérni, ha valaki az igazság másik oldalát kívánja domborítani, vagy azt mondja, hogy van egy másik igazság?
Hát először is az igazságon mit értünk? Az értelem megegyezése a dologgal. A dolog egy, a dolog maga egy, amiről beszélünk. Tehát egy társadalomban élünk együtt, és egy konkrét, reális problémáról beszélünk, akkor az a probléma egy és ugyanaz. És lehet azt több oldalról nézni, lehet, hogyha több oldalról nézzük, akkor teljesebb képet is kapunk róla.
De ha a dolog nem más?
Ha bízunk benne, hogy egy és ugyanazt a dolgot nézzük, akkor talán egymással is nagyobb megértéssel tudunk kommunikálni róla. Mert azt mondjuk, hogy hát ha a másik ember más oldalról látja, és tartalmaz olyat az ő meglátása is, ami hozzátartozik az igazsághoz. Tehát nem gondoljuk mi azt, hogy a konkrét társadalmi, gazdasági, természettudományos helyzetekben pusztán a hitünk alapján a teljes igazságot birtokoljuk. Mi abban hiszünk, hogy a kinyilatkoztatás fényében egy biztos eligazodásunk lehet, morálisan a valóság körülményei között kapunk egy útmutatást a hitünktől. És úgy gondoljuk, hogy ez az útmutatás, ez mások számára is hasznos lehet. De a valóság elemeit illetően mindig nyitottnak kell lennünk arra, hogy tanuljunk.
És a vitára, a más meggyőzésére, akár álláspontjának egy részének a föladására?
Hát természetesen a párbeszéd az vitát is jelenthet. Nyilván, hogy a dialógus nem csak azt jelenti, hogy megállapítjuk, hogy mindenben egyetértünk. És nyilván, hogyha vannak nézetkülönbségek, akkor érvelni is kell. Tehát azt hiszem, hogy a vallásszabadságról szóló zsinati nyilatkozat mondja a legszebben, hogy ha már nem a természettudomány kérdésében, itt már inkább a hitnek a sítján beszél a zsinat, hogy az embernek a méltóságához tartozik, hogy a igaz Istenre és az ő akaratára vonatkozó dolgokban szabadon keresse az igazságot, és amit fölismert, azt szabadon elfogadhassa. Tehát magyarul arra nem kényszeríthető senki, hogy fogadjon el igaznak világnézeti szinten egy olyan valóságot, amiről nincs meggyőződve. Tehát ez természetes. Az más kérdés, hogy ettől még annak az igazságnak a léte, az fennáll. Tehát éppen arra szolgál a szabadságunk, hogy azt mi a saját méltóságunknak megfelelően ismerhessük, találhassuk meg és fogadhassuk el. Mert ha nem volna semmi ilyen igazság, akkor a szabadság nem lenne érték ezen a téren. Mert akkor puszta vélekedésekről beszélhetnénk, és annak a szabadsága önmagában miért olyan fontos.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk.